Két vendéget köszönthetek a stúdióban, itt van velünk Kégli Ildikó és Filip Tamás, és a bemutatáshoz tartozik, hogy elmondom, Kégli Ildikó, mint irodalomszervező, és Filip Tamás, József Attila díjas költő. Köszöntöm Önöket, köszöntelek a stúdióban. Ildikóval tegeződni fogunk, hiszen valaha, vagy régen ismerjük egymást, és valaha talán kollégák is voltunk, úgyhogy már is azzal kezdem, hogy boldog új évet kívánok, így januárban még talán ezt illik mondani, hogy boldog új évet, és akkor azzal kezdeném, hogy egy párként jöttetek most ide a stúdióba, gratulálok a házasságkötésetekhez is, és kezdjük azzal talán, hogy milyen lesz ez az új év az irodalom, az irodalmi élet szempontjából, akkor, amikor ugye két irodalmár találkozik.
Reméljük, hogy pezsgő, de először is köszönjük szépen a meghívást, és mi is minden jót kívánunk erre az esztendőre. Voltak éppen a mi kapcsolatunk, a mi szerelmünk, az elválaszthatatlan a szakmai életutunktól is, hiszen azonos a mesterségünk, és egy nagyon szép szakmai hírrel indult a 2025-ös esztendő, ugyanis egy sajátos verses kötetet fogunk kiadni, illetve fog kiadni Turci István költő, a Parnassus kiadó vezetője, amely abból a szempontból egészen sajátos, nem nagyon tudunk arról, hogy hasonló megjelent volna a magyar kortársi, vagy akár a klasszikus irodalomban. Szerelmes verseket tartalmaz ez a kötet, amely idáig nem nagy újdonság, hiszen nagy kedvencünk Nagy László és Széchy Margit is írt egymáshoz nagyon sok szép szerelmes költeményt, de olyanról nem tudunk, hogy ez egy kötetben tárgyasul. És tulajdonképpen ez az év nekünk ezzel a szakmai hírrel indul, hogy a Parnassus kiadó vállalta ennek a kötetnek a kiadását. Úgyhogy annyira friss ennek a könyvnek a kéziratának a lezárása, hogy a napokban küldtük el a végleges kéziratot, a letisztázott verseket, azután, hogy megnézettük néhány fontos baráttal, akik szakmailag nagyra tartunk. Kaptunk hozzá szép utószót, zajlik a kötetnek a borítójának a tervezése. Igen, illetve maga a borítókép megérkezett a napokban, Jakatis Szabó Veronika munkája lesz a borítón, de tulajdonképpen ezek a műhely munkák azok, amelyek most igen-igen intenzíven zajlanak, annál is inkább, mert ez egy friss kötet lesz, amely vélhetően április 11-ére a költészet napjára fog megjelenni.
Mi lesz a kötet címe?
Az élet aranyfája. Nagyon sok ötlet merült föl, és valahogy bekúszott a fejembe ez a cím. Goethétől van természetesen, ugye a Faustban hangzik el az, hogy szürke minden teória, de zöld az élet aranyfája. Ez az egyik legkedvesebb irodalmi idézete, mert nagyon sokszor jut eszembe, és sokszor támaszkodom rá, amikor éppen valamilyen konfliktusos helyzetben vagyok, olyan mély bölcsességet fejez ki, amit szerintem a 21. század embere is nagyon jó lenne, hogyha egy pillanatra sem felejtene el. Tehát ez a cím, és...
És a kötetben, tehát egymásnak írtátok a verseket? Feltételezem, ugye? Ha szerelmes versekről van szó, és egy friss házasságról.
Igen, mi egy nemzetközi költészeti fesztiválon ismerkedtünk meg, Zilahon, ez tavaly április végén volt. Azért különös ez a dolog, mert azért én elég régóta, Ildikó se tegnap kezdte a részvételt az irodalomban, de valami nagyon furcsa körülmények miatt mi soha nem találkoztunk korábban. Tehát ez egy ilyen rejtélyes dolog, mert szerintem művészet, hogy el tudtuk kerülni egymást. Ez nem volt szándékos, de így adódott. És ez a találkozás Zilahon azzal járt, hogy elképesztő bőséggel kezdtek születni a versek mindkettejünk kis irodalmi műhelyében, és olyan bőséggel születtek ezek, hogy egyszerűen adta magát
hogy az anyag, hogy ebből
könyv legyen, mert fontos lenne, és nekünk is egy csodás érzés, hogy így megtestesül az, ami egyébként azóta is folyamatosan születnek, tehát nagyon nehéz volt lezárni a kéziratot, mert na még ez még tegnap megírtam, meg én meg tegnap előtt, amely ezt tegyük bele még, szóval ilyen sajátos áradásban.
Abban állapodtunk meg, hogyha meg is hallgatunk ezekből a versekből, egyet Tamástól, egyet meg Ildikótól, így megegyezhetünk?
Igen, vagy ne. Én akkor azzal a verssel kezdem, aminek a címe arra a helyre utal, ahol ez a ismeretség és később ugye szerelem és házasság elindult. Hotel Severus. Az álombolt melyik polcáról nyújtottad felém magad? Hogy vetted észre Zilach fehér inges koldusát, ki azt sem tudta, hogy koldul éppen, mert azt hitte ő az, aki ad? A könyvek a tiéd lettek mind, a tapogatózó szavak. Bújdosó kezem hajadban otthonára lelt, csak szemem nem tud jól lakni veled, és én szeretem éhségemet. Megunhatatlan, hogy verset írok hozzád, és oly fenséges, ahogy fényeddel kivilágítod szívemben az ereket.
Ez nagyon szép, és tényleg, hogyha az ember mélyen odafigyel, akkor tükröződnek az érzelmek. Ildikó, te olvasol nekünk egy olyat, amit úgy gondolod, hogy a kedvenceddé vált?
A beszélgetésre készültünk, akkor én kiválasztottam egy verset, de most mégsem azt fogom felolvasni, hanem azt a költeményt, amely az esküvői meghívónkon is szerepel, aminek az a címe, hogy a repülés esztétikuma. A repülés esztétikuma. Ha máshová, ha nem te hozzád indulnék, mégis, akkor is. Mert lábaimat már szárnyaim viszik, és mióta megtanítottál, nem csak tudok, de merek repülni. Alattam nyírfa ágaboga, múltam hajladozik, nem félek elhagyni. Ha délen vagy, délre költözöm. Nem félek a távolságtól, stán a közelségtől sem. Magamtól sem, ha itt vagy. Nem félek, hogy elolvadnak szárnyaim. Ha túl magasra merészkedem, legfeljebb magasabbra rajzolom a napot. S szerelmünkből röptöm ívével a világ repedéseibe fényt csurgatok.
Hát ezeket a verseket én elhallgatnám itt estig, én is nagy verskedvelő vagyok. Ildikó, te hogyan kezdtél el verset írni?
Hú, de jó a kérdés, és hát nagyon zsigerekig hatoló. Tudnélik, azt mondják, hogy nagy élmények, nagy traumák hozzák az emberből elő úgy a verset, mint a prózákat, és nálam ez tökéletesen tankönyvi példa volt. Ugyanis én prózarészleteket, novellát, mesét, szociográfiai munkákat, hát most már azért közel 2 évtizede írok, verset viszont nem olyan rég kezdtem el, 2019 decemberében, édesanyám halálakor. Számomra ez a traumatikus érzés volt, maga a gyász megélése, amely kihozott belőlem olyan szövegeket, amelyeket én akkor még nem is feltétlenül a vers kategóriájába soroltam be. És tulajdonképpen attól kezdve szüntelenül, szinte napi szinten. Tartott ez addig, amíg a gyász folyamata végtelenül intenzív volt. Azt mondják, hogy körülbelül 2,5-3 év az, amíg a gyász olyan szinten van a mindennapokban, hogy az elhunytal akár még beszélgetünk, még felveszük a mobiltelefonunkat, hogy megpróbáljuk őt megcsörgetni, és hosszú idő kell annak, amíg tulajdonképpen konstatáljuk, hogy ő már nincsen, 3 év után minősül kórosnak. Olyan érdekesek ezek az egybeesések, mert nekem gyakorlatilag szinte napra pontosan 3 évvel édesanyám halála után készült el az a verses kötetem, a Verseskötetemnek az a kézirata, amely tulajdonképpen ezeket a gyászverseket, elmulásverseket, anyaverseket tartalmazza.
Ez használt úgy lelkileg, tehát kiírhattad magadból az érzelmeidet?
Teljes egészében azt érzem, hogy igen, és azt azért nagyon fontos hozzátennem, hogy amikor ezek a versek kiömlöttek belőlem a legelképzelhetetlenebb szituációkban, tehát édesanyám sírhantján, a rögök között, a rögökre ülve nagyon nagy traumát éltem át. Fiatalon veszítettem el édesanyámat, nagyon gyors lefolyású volt az ő betegsége, és olyan típusú, olyan alkat volt az én édesanyám, hogy sajnos gyerekkorától nagyon sok betegséget szedett össze, rövidebb, hosszabb idő alatt mindegyikből kigyógyult. Tehát az ember elhitte, hogy ő az igazán nagy újjászülető. És amikor az élet megmutatta, hogy azért ez mégsem így van, akkor az végtelen nehéz helyzetet okozott az életemben, annál is inkább, mert nekem a 2019-es esztendő olyan volt, annyi tragédiát hordozott, hogy így utólag én önmagam elcsodálkozom azon, hogy ezt egyszerűen túléltem. Egy közel 20 éves kapcsolatom szűnt meg a gyermekem édesapjával. Ő akkor vált olyanná a helyzet, hogy arra jöttünk rá, hogy ez a kapcsolat így tovább nem folytatható. Ez is egy óriási trauma volt, és ez valahogy egybeesett az én édesanyám elveszítésével. Az, hogy kiírja magából az ember ezeket a gondolatokat, az egy olyan típusú embernek, aki mindig írásban fejezte ki a gondolatait, mint én magam is vagyok, tulajdonképpen a lehető legtermészetesebb dolog. Én azon csodálkoznék, hogyha ezt nem tudnám megtenni, akkor hogyan lehetne ezt egyáltalán túlélni. És az, hogy szép irodalmi termék születik belőle, most nem fogok szépen fogalmazni, de ez gyakorlatilag csak egy melléktermék az én esetemben. Vagy legalábbis úgy gondoltam, most már azért verses kötetből ez a harmadik lesz, ami megjelenik a költészet napjára. Tehát azt gondolom, hogy azért ez már nem csak egyfajta traumakezelés.
Tamás, én mindig azt hittem, hogy a jogászok, mert ugye Tamás jogvégzett ember, azok ilyen racionális emberek, és talán nincsenek is érzelmeik. De akkor ezek szerint ez nem így van.
Én azt hiszem, hogy tényleg nagyon sokfélét lehet gondolni, akár a jogról, akár a jogászokról. Nyilván szükséges, hogy racionalitás legyen benne, rendezettség legyen benne, logika legyen benne, sőt, egyfajta dogmatizmus időnként. Ugyanakkor egészen nyilvánvaló, hogy a jog mindig látja az embert, tehát emberi viszonyokat akar szabályozni és rendezni, és igazságot tenni. Nyilván a jognak az a része, a részére jellemző ez legjobban, amelyikben én is mondjuk otthon vagyok, vagy amiben munkámat végzem, polgári jog, öröklés, családi jogi kérdések. Valahogy mindig beleteszi az egész személyiségét abba az ügybe, abba a tennivalóba, ami éppen a konkrét feladata. Ezt az ügyfelek olykor észreveszik, és jó szívvel veszik, mert azt látják, hogy egy empatikus ember foglalkozik velük, és ugyanakkor nem arra törekszik, hogy szépeket mondjon, mert az könnyű mondani, hanem olyat mondjon, ami hasznos, olyat mondjon, amivel lehet valamit kezdeniük. Tehát én ezt szeretem a szakmámban. Én azt gondolom, hogy van egy sajátos átjárás a két terület között, mert persze, hogy az érzelmek szülik a lírát, de hát abban is kell, hogy legyen valamilyen rendezettség, valamilyen belső logika, és oda-vissza, tehát a jogban meg az jó, hogyha az ember nem csak a puszta racionalitásával vesz részt, hanem az egész emberi személyiséget bele tudja tenni.
Na de hogyan jött a versírás ezzel egyetemben?
Hát mondjuk verset azért hamarabb kezdtem írni, mint sem a jogi pályára kerültem volna. Mondjuk úgy a középiskola éveiben, de hát azok elég szörnyűségek voltak.
Hát persze utólag visszatekintve gondolom, de igen.
Valahogy egy megszületni akartak azok a szövegek, amelyek persze rendkívüli módon hasonlítottak mondjuk Nagy Lászlóra, vagy éppen Pilinszkire, vagy Csóri Sándorra, nyilván nem azon a szinten, hanem sokkal-sokkal alacsonyabb szinten. Tehát idő kell, amíg az ember rájön arra, hogy mi is az ő világa, mi az ő hangja. Ebben egyébként nagyon sokat segített nekem Nemes Nagy Ágnes, aki vettem a bátorságot, és néhányszor meglátogattam, és hihetetlen, de ő képes volt engem fogadni, és beszélgetni, és tanácsokat adni a dolgaimhoz. Úgyhogy az indulásban neki egy nagyon nagy szerepe volt. És én is azt a fajta költői szemléletet képviseltem nagyon hosszú időn át, amit ő is, ez a jobb ilyen objektív lírának szoktak mondani. Tehát ahogy Ildikónál egy személyes trauma hozta ki a költészet, tett, és abból születtek, és születnek a művei most, és én nálam nem ez, hanem én távolabb vagyok a versem tárgyától. Én nem nagyon szeretem benne magamat megmutatni. Erre most persze egy hatalmas száfolat ez az új kötet.
Ezt akartam mondani.
Hiszen én most itt hangot váltottam, igen. Ez egyértelmű, hogy ez egy nagyon erős hangváltás, jobb később, mint soha. Tehát a költő akkor legyen Alanyi költő. Nekem ez most sikerült.
Egyébként sokan, akik Tamás költészetét értik, elemzik, már most az elmúlt fél évben reflektáltak arra tanulmányok, esszék, recenziók formájában, mert hiszen azért ezek a versek, így van, ezek a versek azért folyóiratokban meglehetősen gyakran megjelennek, Tamás nagyon-nagyon termékeny költők között van, és nagyon érdekes, hogy ilyen gyorsan és ennyire direkt reagált rá már az irodalomtörténet és a kollégák, ez meglepő volt számomra. És talán még azt érdemes megemlíteni, hogy az, hogy ez a kötet megjelenjen ilyen formában, hogy ez a versek, amelyek a folyóiratokban már nyomtatott formában publikálásra kerültek, ez azért alapvetően nem a mi ötletünk volt. Illetve a mi ötletünk volt, de nagyon nagy lendületet kaptunk és inspirációt a szerkesztőktől. Tudnilik több olyan folyóirat szerkesztő is volt, konkrétan három ember, akikkel gyakori a kapcsolatunk, sok verset küldünk a folyóiratukba. Két szerkesztő és egy rovatvezető is a fülünkbe tette a bogarat tulajdonképpen azzal, hogy négykezes verset kért tőlünk. Ugye a irodalom szakmában az, hogy mi egy pár lettünk, az egy elég nagy hír, hiszen ez egy szűk, zárt szakma, rengeteg irodalmi eseményen jelenünk meg, kollégák kötet bemutatóin, valóban Tamás gyakorlatilag fél évszázada az irodalomban van, én magam alkotóként és irodalomszervezőként is igyekszem tenni valamit a kortársi irodalomért, tehát mi azért kivesszük a részünket a kortársi irodalom népszerűsítéséből. De arra mégis a szerkesztő kollégák, barátaink hívták fel a figyelmet, hogy rendkívül ritka a kortársi magyar irodalomban, de talán a klasszikus irodalmat is ide sorolhatjuk, a klasszikus magyar irodalomban, hogy szerelmes versek jelenjenek meg úgy egy csokorban, hogy azok alapvetően nem feltétlen pátoszos, szirupos versek, mégis valamilyen formában nem ez a magyar melankólia, ez a rezignáltság jelenik meg benne, amely egyébként a kortársi magyar költészetre is nagyon-nagyon jellemző. Tehát tulajdonképpen egy friss és üde hang volt az, amit mi a verseinken keresztül kieresztettünk magunkból, amit mi igazából, miután benne voltunk ebben az érzésben, és még benne vagyunk, remélem, hogy nem kell múlt időbe fogalmazzak. Ez egyrészt nagyon inspirált minket, másrészt nem láttuk a fától az erdőt, tehát nem láttuk, hogy mi ilyen egyedi hangnemben szólaltatjuk meg ezeket a szerelmes verseket, és amikor a szerkesztőknek beadtuk ezeket a négykezes versnek mondják őket, akkor azon gondolkodtunk, hogy olyan sok született már ezekből a költeményekből, hogy lehet, hogy megtöltene egy kötetet. Számolgattunk, tervezgettünk, és bizony megtölt egy kötetet, méghozzá nem is soványka kötet lesz ebből, mert ahogy számolgattuk, közel 150 oldalas lesz ez a kiadvány.
Hát a költészet napján akkor keresni fogjuk ezt a kötetet. Annyi időnk még van, Ildikó, beszéljünk még arról, hogy te, mint irodalmi szervező, azért itt Miskolcon több olyan irodalmi estet délután szerveztél, ahol hát elég sokan jelen voltunk, sokan eljöttek, érdeklődésre tartott számot. Lehet-e számítani ebben az évben is hasonlókra?
Én nagyon-nagyon bízom benne. Idén most már 5. éve valósul meg az Irodalom a Kertben, Irodalom a Kávéházban programsorozatunk. Jelenleg a pályázatunk elbírálási szakaszban van. Tulajdonképpen 4 éven át havi rendszerességgel zajlottak ezek az események, és azért vagyok rá nagyon büszke, mert a kortársi irodalom népszerűsítése volt a célja ennek a programsorozatnak már a kezdetekkor, de hogy ez ilyen országos kisugárzású helyi kezdeményezés lesz, azt álmomban sem gondoltam. Amikor ez a programsorozat egyáltalán a tervezési szakaszban volt, akkor tulajdonképpen az volt az egyetlen cél, hogy a miskolci, sőt, talán a régióbeli irodalom kedvelőknek viszonylag rendszeresen kínáljunk olyan irodalmi programot, amely a kortárs irodalom elismert szerzőit, az ő köteteiket mutatja be, úgy a líra, mint a próza területéről. És körülbelül 1 év után láttuk azt, hogy egyrészt összeállt egy stabil közönségünk, én kemény magnak szoktam őket nevezni, mert gyakorlatilag egy 30 fő stabilan folyamatosan jár ezekre az estekre. Most, hogy lezártuk a tavalyi esztendőt, és a tavalyi év utolsó vendége Pál Dániel Levente költő volt, most pedig ugye január 23-a van, amikor itt ülünk ebben a stúdióban, tehát gyakorlatilag 2 hónapja nem volt estünk, már kapom az üzeneteket, messenger, telefonhívásokat, hogy de ugye idén is lesz, és mikor lesz. Tehát tényleg kemény magnak mondhatom ezt a közönséget. Egyrészt ez volt a meglepő, ugyanakkor nagyon-nagyon jó érzés, hogy ekkora igény van erre, ennek a folyamatosságára, illetve az a tény, hogy országos kisugárzású vált, amit úgy tudok lemérni, hogy több országos médium is hív a műsorába annak kapcsán, hogy ezekről az irodalmi estekről beszélgessek, de valóban nagy a merítés, tehát mi nem álltunk meg az ország határain belül, hanem amikor ezekre az estekre költőket, írókat, adott esetben irodalomtörténészeket hívok, akkor bizony mi a határon túlra is kitekintünk. Uh-huh. Nagyon fontos az, hogy a magyar nyelvű irodalomban gondolkodjunk. Amíg nem volt háborús helyzet, Kárpátaljáról is rendszeresen jöttek szerzők, a Felvidékkel folyamatos a kapcsolatunk, de Erdélyből, Apáciumból is vannak vendégeink, tehát az egységes magyar nyelvű irodalom jelenik meg itt Miskolcon ezekben a programokban.
És akkor tehát folytatódik 2025-ben is. Még egy pár percünk maradt. Tamás, hány kötete van?
Hát, 11 néhány. Nem tudom, bevallom, erre nem készültem, nem tudom pontosan mennyi. Annyi fejlemény történt tavaly, hogy idegen nyelven is jelentek meg könyveim. Tehát van egy angol, egy román és egy szerb nyelvű kötet, ami hát egészen különleges érzés úgy kézbe venni
hát,
egy kötetet, hogy hát a nevemet látom rajta, de ugye nyilván a román és a szerb vonatkozásában csak sejtem, hogy melyik vers. Remélem, hogy megtalálják Szerbiában, illetve Romániában az olvasóikat, eljutnak a könyvtárakba ezek a könyvek. Egyébként nagyon jó együttműködés van ezekkel az ottani író szervezetekkel, szerencsés módon.
Nagyon szépen köszönöm Kégli Ildikónak és Filip Tamásnak, mindketten írók, költők, hogy itt voltak, és beszélhettünk a munkájukról, a könyvekről, és hát nem beszélve erről a közös áprilisban megjelenő verses kötetükről. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük a meghívást.